több tucat kiskorú volt. A kimentettek mindannyian a líbiai partokról indultak, és fejenként körülbelül 3000 dollárt fizettek a csempészeknek. A görög hatóságok információi szerint jelenleg több mint 500 000 ember vár az észak-afrikai országban arra, hogy tovább utazhasson Európába. Mintegy 20 000 ember maradt ivóvíz nélkül a dél-iráni Szirik kikötővárosában, miután amerikai támadás ért két környékbeli víztározót. A térségben az 50 fokot is elérheti a hőmérséklet, a kieső ellátást pedig a helyi vízművek szerint a nem megfelelő föld alatti készletek miatt rendkívül nehéz helyettesíteni. Az időjárásról. Estétől egyre több felé kell esőre, záporra, zivatarra számítani. Holnap ismét több órára kisüt a nap, és már csak néhol alakulhat ki futó zápor. Hajnalban 10-17, napközben 20-26 fok várható.
Felfedező. Nyelvről, irodalomról, zenéről. A műsorvezető Kádár Dóra.
A Magyar Képzőművészeti Egyetem rendhagyó kiállítással nyitotta meg a Stróbő 170 jubileumi évadot. A fővárosi Epreskert kerítésén nagyméretű táblák idézik meg Stróbül Alajos szobrászművész legendás alakját és munkásságát, és mesélik el a kert történetét. Megtudhatjuk, hogyan kerültek ide a kerítés mögé az eperfák árnyékában meghúzódó szobrok, a barokk kálvária és a gótikus épület töredékek. Jó napot kívánok! Kádár Dóra vagyok. Talán kevesen tudják, hogy az itt található műteremházban készítette a mester a budai vár híres Mátyás kutyának alakjait. A halászbástya mellett elhelyezett Szent István lovas szobor monumentális alakját, és itt álltak neki modellt a kor politikusai, valamint a művészeti és kulturális élet kiválóságai. Stróbül Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékezik a Várkert Bazár szabadtéri tárlata is, valamint egy új kiállítás, amely július közepén nyílik. Erről is mesélt Fehér Ildikó, az egyetem rektor helyettese, akivel az Epreskertben találkoztam. Itt előbb a selyemhernyók uralkodtak, majd pedig híres művészek és szobrok leltek otthonra. De honnan is kezdődik az Epreskert története?
Valóban így van, tehát a 18. században itt még eperfák álltak, ugyanis itt a közelben volt egy selyemgyár, és lényegében az alapanyagot ezeken a fákon lévő hernyók biztosították. Innen kapta a kert az elnevezését, és amikor Stróbül Alajos itt megalapította a 19. század utolsó évtizedében a szobrász mesteriskolát, akkor itt ezek az eperfák még mindig itt voltak, sőt, még ma is itt vannak, tehát hogyha körülnéz, vagy bárki a hallgatók közül bárki erre sétál, akkor itt az eperfák árnyékában láthatja azokat a szobrokat, műveket, töredékeket, amelyeket ma az egykori szobrász mesteriskola alapítójának a kertjében, tehát a Stróbök által alapított Epreskertben az itt lévő szobrász hallgatók kiállítanak.
Ezt a megbízást, vagy ezt a felkérést egyébként Stróbül Alajos hogyan kapta, mikor kapta? Mert azt tudjuk, hogy még jóval korábban az 1870-es évek végén Huszár Adolf alakított ki itt egy műtermet, iskolát, és annak ihletésére kapott kedvet Stróbül Alajos, hogy csapatot toborozzon.
A mintarajz iskola az gyakorlatilag az Andrássy úti épületben, tehát az Andrássy út 71-ben alakult meg. Ugye ennek az eredete az még Bencz úrig visszavezethető, és itt az Epreskertben is már voltak olyan épületek, ahol a mintarajziskola működött, és ennek a mintájára hozta létre Stróbül lényegében a szobrászmesteriskolát, aminek ő volt az első tanára, és gyakorlatilag még ma is a szobrász tanszék az abban az épületben, azokban a műtermekben működik, ahol annak idején Stróbül is alkotott.
Tulajdonképpen 4 évtized fémjelezte az ő munkásságát.
Gyakorlatilag igen.
Ezt a jubileumi évet egy nagyon különös eseménye, mégpedig egy jelmezes mulatsággal indították el, még farsankor. Ennek az eseménynek van valami köze egy korábbi eseményhez.
Valóban ez így van. Úgy gondoltuk, hogy úgy próbáljuk megszervezni megnézni ezt az évadot, ahogyan a mesterhez illik. Tehát nem valamiféle tudományos kollokviummal, hanem olyan módon indítjuk, ami Strobl egyéniségéhez illik, és ezért esett a választás egy kosztümös jelmezes ünnepségre itt az Epreskertben, február 14-én idén, tehát a farsang utolsó napján. Ugyanis több legenda, történet is maradt fenn arról, hogy Strobl itt az 1900 körüli évtizedekben jelmezes ünnepségeket rendezett. Ő maga is beöltözött történelmi jelmezekbe, a tanítványai is, illetve hívott vendégeket, itt a kertben színházi előadásokat tartottak, sőt a műcsarnokban volt egy jelentős, egy nagyobb méretű kiállítás, amelynek az út a halhatatlanság forrásához címet adták, és ez volt lényegben talán a legnagyobb ilyen jelmezes megmozdulásuk, és emiatt is gondoltuk, hogy annak a kiállításnak, amit nyáron tartunk a főépületben, ezt a címet adjuk, hogy hát erre a címre utal a kiállításunk is, a halhatatlanság forrása.
Megidézi az epreskerti mindennapokat és a művész munkásságát egy kerítés tárlat is, amely szintén ekkor, tehát a mulatság idején februárban nyílt. Választ kapunk részben arra is a képek láttán, hogy miért is hívták Strobl Lajost epreskerti várúrnak.
A kerítés kiállításnak az adta az apropóját, hogy úgy gondoltuk, hogy itt a 6. kerület közepén fontos lehet az itt lakóknak, vagy akár minden nap erre sétálóknak, vagy a turistáknak, hogy tudják azt, hogy itt mi is történt annak idején ebben a kertben, hogy milyen események, művészeti jelentőségű értékek vannak itt még mindig a kertben, hogy mik történtek, és azért gondoltuk, hogy ez a kerítés kiállítás összesen, ami ugye 40 tablóból áll, segíthet az erre járóknak megismerni ezeket a műveket, illetve ezeket a történeteket, amik a kerthez kapcsolódnak. Legkiválóbb, legjelentősebb szobrászművészeink, ők mindannyian itt tanultak, ezekben a termekben, ezekben az épületekben készítették az első munkáikat.
Ha már tanítványokat emlegetünk, idézzünk is fel egy korabeli interjút még az 50-es évekből, amikor a Magyar Rádiónak Istók János, Strobl Lajos egykori tanítványa mesélt a mesterről.
Müncheni tanulmányom után 6 évig tanultam és dolgoztam a Bajza utcai epreskerti műtermemben. A mesterem ma is úgy él emlékezetemben, mintha el sem szakadtunk volna egymástól. Strobl Lajos művészetét nagyon becsültem, hiszen sok alkotása világviszonylatban is műkincs számba megy. Csodálatos energiával nagyon gyorsan dolgozott. Szinte virtuóz módon kezelte a mintázófát, és egy vonalban meghúzta az alak kontúrját a vállától a bokájáig. Korának legkiválóbb embereit mintáztak. Nagy állatbarát volt. Az epreskertben egész állatseregletet tartott a legkülönbözőbb állatokból. Vörös frakkos majma és Cézár nemű kutyája műtermében is jelen lehettek. Szerette az ünnepi estéket. Jászai Maritól Ferenc Józsefig rengeteg közismert személyiség fordult meg műtermében, hogy megcsodálják művészetét, és modellt üljenek neki. Minden hajnalba lóra ült, az epreskertben megfújta a kürtjét, és kilovagolt a Stefánia útra, s én biciklin kísértem a mestert.
Idejében is ez az épület, tehát a mai szobrász tanszék egy nagyon fontos, ha lehet így fogalmazni, kulturális központnak számított. Ugyanis Strobl nagyon sok kiemelkedő, jelentős, tehát a kulturális életben és a politikai életben fontos szerepet betöltő kortársáról készített szobrot, portrészobrot, és ők mindannyian idejöttek, Ferenc Józseftől kezdve lehetne sorolni a kortársakat, ők mindannyian itt jártak és részei voltak. lényegében ennek az életnek, ami itt zajlott.
Mutatja a tablókiállítás egy-egy képe, hogy hogyan választott modellt, illetve hogyan választott egy-egy népszerű művész megörökítésére társmodellt. Strobula Lajos például volt egy gondolata, hogy Jókai megformálásakor megörökíti majd a Jókai műveket olvasó olvasókat is.
Igen, az olvasó lányok megformálásához ugye tudjuk, hogy a családtagjai, lányai öltek modellt, de hát sok legenda övezi az ő személyiségét, akár ebben a tekintetben is, vagy ebben a témában, hogy hogyan választott modelleket. Például tudjuk azt, hogy a Lukács fürdőbe járt Strobl rendszeresen, volt úgy, hogy ott kért fel egy-egy atlétikus modellt, aki aztán egy-egy történelmi szereplőjéhez modellt ült.
Eszünkbe juthat Toldi Miklós alakja például, de Toldi Miklósról rögtön Arany János szobra a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében van. Itt, az Epreskertben milyen ikonikus alkotásokat láthatunk, ha csak a rendezői balra nézek, a 19. századból még távolabbra, még messzebb repülhetünk az időben.
Igen, az Epreskert központjában helyezkedik el a Kálvária, ami egy barokk épület, tehát sok szempontból talán az egyik legrégebbi műtárgy, ami itt van. Ez is Strobl Lajosnak köszönheti azt, hogy itt van, illetve hogy túlélt, ugyanis ez eredendően a 8. kerületben lévő Kálvária téren volt felállítva, tehát ez egy eredeti barokk épület, amit a 19. században az akkori polgármester, városvezetősége úgy döntött, hogy lebontanak. Úgy volt, hogy megsemmisül. Azonban Strobl Lajosnak köszönhető, hogy ő ekkor közbelépett, és elkérte magát az épületet. Részekre bontották, elemeire, és itt a kertben lett ez felállítva. Nem csak a szépsége és ez a koncentrikus körökből álló alaprajzi szerkezete az, ami nagyon érdekes, hanem ez sikerült beemelni a Képzőművészeti Egyetem kiállítási helyszíneinek a körébe. Belső térben kiállításokat szoktunk rendezni.
És hogyha kicsit távolabb nézek a lépcsősorhoz, látok egy állatot, Szent István lovát?
Igen, tehát a Strobl műteremház oszlopos csarnoka alatt őrizzük azt a gipsz lovat lényegében, ami az alapja volt, ez alapján készült az a Szent István lovasszobor, amely ma a Mátyás templom mellett található.
És hogyha már Mátyás nevét említjük, a családi legendáriumból is tudjuk, illetve a művész alkotásai is igazolják, hogy neki nagyon fontos történelmi személyiség volt Mátyás király, illetve a Hunyadi család.
Visszautalva az előbb említett jelmezes kosztümös felvonulásokra, ő gyakran öltözött Mátyás korabeli jelmezekbe, szerette felidézni ilyen módon is a történelmet. És hát a Mátyás korhoz kapcsolódó legemblematikusabb műve, ugye a Mátyás kút, ami fent van szintén a várban.
A várban és a Várkert bazárban is látható egy szabadtéri tablókiállítás, ahol a család régi fényképeit, dokumentumait nézhetjük meg. Itt találkoztam Strobl Lajos unokájával, Strobl Lajossal, aki néhány gondolattal felidézte híres nagypapáját.
Imádta a természetet, vadászott.
Ha már a vadászatot mondja, az egyik leggyönyörűbb alkotása itt a budai várban a Mátyás kút.
Hogyne, hát ez egy nagyon érdekes. Egyik kutyát, azt a Vorosilov még elvitte magával.
A legenda szerint a háború idején?
A háború idején, mikor jött a Vorosilov, neki az nagyon tetszett az a szobor, és akkor a Zsiga bácsi, kisfajta Szobó Zsigmond csinált egy új kutyát oda.
Egy kopót vadászkutyát.
Igen, ugyanúgy, de és akkor apám mondta, hogy nem olyan szép, mint az eredeti volt, és akkor Zsiga bácsi azt mondta, hogy a családi használatra jó lesz.
Egyébként jó sok állat szerepel azon a jeleneten,
ugye? Szeretett állatokat, még mire mondta, hogy állat, szóval még kiment az állatkertbe, hogy hogy néz ki egy állat. Együtt élt a természettel.
Tudom, hogy Mátyás király, mint történelmi személy, fontos ihlető volt az ő művészetében, Strobl Lajos szobrászatában.
Azért lett az öcsém Mátyás, az volt a csúcs.
Négyen vannak unokák, ugye?
Igen, nekem 11 unokám van, abból 3 még Strobl fiú. várom majd, hogy az ifjú Strobl Alajos is megjöjjön, még akkor még élek.
Azt a szerepet tölti be Strobl Mátyás kútja, talán Budapest műemlékei között, mint Rómában a Trévi kút.
És hogyha már Rómát hozzuk szóba, akkor itt például az egyik kiállítási tabló azt is felidézi, hogy hogyan is tanult meg a család maga Strobl Alajos is olaszul.
Igen, a tablókon fontosnak tartottuk ezt is megemlíteni, hogy nagyon szoros itáliai kapcsolatai voltak Stroblnak, elsősorban Carrarával, tehát a carrarai kőbánya miatt, carrarai szobrászokkal. Borovi Dániel művészettörténész kutatásaiból tudjuk, hogy többször jártak itt az Epreskertben Carrarából érkező munkások, szobrászok, sőt a családokkal is jó kapcsolata volt a Strobl családnak. Itáliai szobrászoknak a leányai gyakran itt nyaraltak például az Epreskertben. A Bajza utca és a Szondi utca sarkán van egy talán 4 vagy 5 szintes épület, annak a legfelsőbb szintjén volt a Strobl családnak a lakása, úgyhogy közel.
Bárhol járunk a fővárosban, vagy akár vidéki színhelyeket is mondhatunk, például Heves vármegye székhelyét láthatunk Strobl Alajostól köztéri szobrokat és egyéb alkotásokat, de innen az Epreskertből még melyiket említeni a különlegessége okán?
Hát ami nem konkrétan az ő munkája, viszont az ő személyéhez szorosan kötődik, ez a kolozsvári testvéreknek a Szent György szobra, aminek a történetét szintén elmeséli az egyik tabló. Most aki erre jár a kerítés kiállítás egy tablóján, ezt részletesen olvashatja, ugyanis ennek is egy érdekes története van. A 19. század végén a magyar állam rendelt másolatokat erről a szoborról, több is készült, és amikor ez Strobl tudomására jutott, akkor ő is jelentkezett, hogy ő is kér ezek közül egyet, és azt itt állította fel az Epreskertben. Úgyhogy több másolat is létezik erről a szoborról, ugye az eredeti az Prágában található, van ugye egy Kolozsváron, de Budapesten is, a Nemzeti Múzeum állandó kiállításán is van egy, és van egy itt nekünk a kertben is.
Fehér Ildikót, a Magyar Képzőművészeti Egyetem rektor helyettesét hallottuk, aki az Epreskerti kiállításról mesélt, és folytatjuk a felfedezőt a kurátorral, a tabló kiállítás kurátorával, Borovi Dániel művészettörténésszel és Szőke Gábor szobrászművésszel, aki pedig a Várkert Bazárbéli szabadtéri tárlatot nyitotta meg a közelmúltban.
Szokták úgy emlegetni, hogy a millennium egyik meghatározó képzőművésze, szobrászművésze. Ebben a korszakban már kiegyezés után Budapest elkezdett határozott léptékben fejlődni. Hát ekkor megépült a Margit híd, Operaház, Nyugati pályaudvar, Keleti pályaudvar, Kiskörút, Nagykörút, rengeteg minden, és óriási szerepe volt a képzőművészetnek, a szobrászművészetnek, emlékműállításnak, hogy Bécs mellett Budapest is egy meghatározó város legyen.
Identitásteremtő,
és ehhez ennek az egyik főszereplője volt Strobl Alajos és a munkássága. Gyakorlatilag Strobl Alajos, Zalagyari, Fadrusz János voltak talán a millennium legismertebb, leglátványosabb szobrokat létrehozó művészei, és ezen belül is Strobl Alajos, akinek az egész élete egy nagyon izgalmas és nagy karakterű életmű, gyakorlatilag onnantól kezdve, ahol én is jártam a képzőművészeti egyetem, ma előtte főiskola volt, és előtte pedig a mintarajziskola, azt is Strobl Alajos alapította például a tanszék.
Tehát önnek is ihlető forrást adott maga a helyszín is, az Epreskert, illetve Strobl Alajos munkája is művészként.
Abszolút egyébként, ahova jártott a Képzőművészeti Egyetemnek az Epreskert, ami az Andrássy úton 2 megállónyira van a Andrássy úti főépülettől, ott gyakorlatilag az 1800-as évek óta folyt a szobrász oktatás, és Strobl Alajosnak ott volt a műterme. Az egész korszak egy ilyen hihetetlen, izgalmas történet lehetett. Telkeket felparcellázták, és Bencúr Gyula festé, meg
a festőiskola nagymesterei.
Nagymesterek beköltöztek, és ott zajlott egy hatalmas művészeti élet, és hát az egész művészetnek egyébként sokkal nagyobb szerepe volt, szerintem, mint a mai világban, de csak belegondolunk abba, hogy mondjuk egy ilyen a várban látható Szent István szobor avatásán hány ezer ember vett részt, milyen figyelem kísérte ezeket a munkákat a művészeknek.
És az is egy jeles dátum, hiszen 1906 május
május 21-én, 120 évvel ezelőtt leplezték le ezt az alkotást, amelynek egyébként a gipsz mintája éppen az Epreskertben látható is a mai napig. Izgalmas, amit elmondott, és izgalmas a kutatónak, Borovi Dániel mesterségének címeres Strobl kutató.
Hát ez elég messzire vezet vissza, én művészettörténészként végeztem az ELTE-n, és a diplomamunkámat Ferenc József és Erzsébet magyarországi reprezentációjáról írtam, és mivel ugye Strobl az egyik legjelentősebb alkotója a szobrásza a korszaknak, ezért természetesen ő is számos alkotást készített az uralkodó párról, tehát már ekkor is megjelent az ő figurája.
Ferenc József szívesen ült modellt, de a felesége Erzsébet királyné nem volt valóságosan modellje Strobl-nek, ugye?
Valóságosan nem, vagyis valószínűleg nem. Strobl is volt az első olyan magyar szobrász, akinek Ferenc József modellt ült. Ennek a pontos körülményeit nem ismerjük, azt tudjuk, a családi emlékezet őrizte meg ezt a változatot, hogy amikor az operaház elkészült, akkor ott is szerették volna elhelyezni az uralkodó mellszobrát, és eredetileg Ibl Viktor Tilgner pozsonyi származású bécsi szobrász mellszobrára gondolt, hogy annak egy újabb példányát helyezik el a budapesti operában is, de végül is az volt a közmegegyezés végül, vagy volt egy ilyen törekvés, hogy magyar szobrász készítse el a magyar operába az uralkodó szobrát. Így esett a választás Strobl Alajosra, úgyhogy ő volt az első magyar szobrász, akinek Ferenc József 1884 tavaszán modellt ült. Ugye Erzsébet királyné esetében ez egy kicsit más, mert 30 éves kora után már nem szívesen keresett fel sem fotóműtermet, sem művészeknek nem nagyon ült modellt.
A trónörökös halála után.
Nem sokkal hamarabb. Ugye Rudolf trónörökös 1889-ben hunyt el, de Erzsébet már 20 évvel korábban úgy döntött, hogy nem látogat továbbiakban fényképészeti műtermet, és képzőművészeknek is egy idő után már nem állt modellt, ugye a legutolsó példák 1876-77, és ugye Strobl Ferenc Józsefet 84-ben mintázta meg, tehát ekkor Erzsébet már több éve sem fényképészeknek, sem képzőművészeknek nem ült, viszont Strobl Erzsébet halálát követően készített egy később nagyon népszerűvé vált Erzsébet mászobrot, amely először a honvédelmi minisztérium számára készült el, majd pedig országszerte számos ponton felállították Erzsébet emlékműveként. Most, ahogy végeztem ezt a kutatást, arra jutottunk, hogy 28 példányát állították fel országszerte, és ezekbe például a gipszeket nem is számítottuk bele, tehát ezek kifejezetten a Strobl műterméből kikerült, általában bronz vagy márvány példányok.
Amikor azt mondjuk, amire egyébként Gábor is utalt, hogy igazi életművész volt, és az élet is a tenyerén hordozta, tehát nagyon szép ívet rajzolt a pályája már nagyon korán, hiszen a történelmi Magyarország legészakibb részén a felvidéken született, de tanult sok helyen, végül itt a fővárosban otthonra lelt. Mi volt az a különös életstílus, amit ő képviselt művészként is, mesterként is, hiszen nagyon sok tanítványt is vonzott maga mellé.
Igen, hát ugye nagyon fontos az Epreskert, mint helyszín, amiről a korábbiakban már szó esett. A nevét onnan kapta, hogy ez egy eperfa erdő volt eredetileg, egy mesterségesen telepített eperfa erdő, amit azért hoztak létre, hogy itt selyemhernyókat tenyészenek. Ezt követően született az 1870-es években döntés arról, hogy művészek kapnak ezen a területen parcellákat, hogy itt építsék fel a műtermüket. Egy részén magán műtermek épültek fel, tehát művészeknek a saját műteremvillái, a másik részét pedig a mintarajztanodához kapcsolták, tehát gyakorlatilag itt jött létre a festészet és a szobrászati mesteriskola, és itt épült fel a szobrászati mesteriskolának is a műteremháza, amely egyben a vezetőnek, Strobl Alajosnak is a műterme lett, úgyhogy gyakorlatilag ez a szobrászképzés bázisa azóta is.
Ezt a történetet, illetve ezeket az eseményeket bemutatja a tablókiállítás is, amelyet éppen ott szó szerint az utca emberének képzeltek el ön kurátorként, hogy föl tudjuk idézni a családi élet fontos pillanatait, a munka, nagyobb alkotások egy-egy fázisait, de ugyanígy családi archívumból, korabeli dokumentumokból építkezett az a kiállítás is, amelyet tehát a Várkert bazárban láthatunk.
Egy olyan művészről beszélünk, aki 40 évig folyamatosan dolgozott, nagyon gazdag életműve van.
Igen, sétáljunk akár a Zeneakadémia felé, a Jókai tér irányában, mehetünk a Halászbástyához, vagy éppen a Vár több pontjára, a színhelyére. Vannak izgalmas és emblematikus köztéri szobrok és egyéb alkotások, de mi volt az, ami önnek először felkeltette a figyelmét, vagy művészként is esetleg inspirációt adott önnek szobrászként?
8-es koromtól 4-5 éven keresztül jártam a Nemzeti Galériába rajzolni, tanulni. Volt ott egy ilyen rajzműhely, egy ilyen kreatív rajzműhely, úgy hívták, hogy gégműhely. Péntekenként vitt fel anyukám. És mindig a Mátyás kút és a Csikós szobor között mentünk el. Ott nekem a Mátyás kút gyerekkorom volt az egyik, hát nyilván egy látványos teátrális szobor kompozíció, és nekem ez egy meghatározó élmény volt. Ugyanígy a Csikós szobor is, illetve van is olyan szobrom egyébként, ami a Mátyás kúthoz kapcsolódik, ókor óta ez egy ilyen pénzt bedobálnak a turisták, vagy a,
mint
nem a turisták, hanem a városlakók a kútba, és akkor ennek van egy ilyen jelentése, vagy ilyen áldozati valami. Például van a Úri utcában egy szobrom, egy palaszaténi szobrom, ami a kútból jön ki, ezekből az érmékből életre kell. Ez egy ilyen apróság, de hogy mármint, hogy így, ez onnan jutott eszembe a Mátyás kútról. De a Csikós szobor is, ami most átkerült az eredeti helyére, az is egy emblematikus szobra. A Szent István szobor, Sulek Frigyes tervezte talapzattal és környezettel. Lehetne sorolni, tehát igazából Strobl Alajosnak érdemes nézni külön-külön a korszakait is, ahogy a személyiségábrázolással halad, és egyre szuggesztívebbek a szobra, és a realizmus az nem arról szól, hogy valamit lemásoljon vagy ábrázoljon, hanem hogy megjelenjen egyre inkább a belső személyisége az ábrázolt személyeknek. De hát amivel így hatalmasat futott a Párizsi világkiállításon, az Anyánk című szobor legkorábbi munkáik közé tartozik, ott már ez abszolút jelen van, és egy gyönyörű magyar szobrászatnak az egyik legfontosabb szobra lett.
Sőt, ezt az alkotást most aktualitása is van, meg is nézhetjük a Nemzeti Galéria kiállításán egy válogatástárlaton, amely a millenniumra emlékezik. Visszatérve egy fél mondattal a kutatásra, van olyan új információ, vagy dokumentum, archívanyag, bármilyen korabeli forrás, amely gazdagítja a tudásunkat Strobl Alajosról, és amely esetleg majd a nagy közönségnek is megismerhető lesz a későbbiekben?
Természetesen igen, ugyanis az emlékévnek egy fontos eseménye lesz, hogy megjelenik Stroblnak az életműkatalógusa, a Holnap Kiadó és a Strobl Alajos Emlékhely Alapítvány közös kiadásában. Ez lesz gyakorlatilag az első olyan kötet, amely tételesen bemutatja Strobl mostani tudásunk szerint összes alkotását. Ugye itt több mint 400 szoborról van szó, és ennek a szerkesztésén dolgoztam, ugye Szatmári Gizella művészettörténész készítette a kéziratot, és ezt gazdagítottuk aztán a szerkesztés során az egyes művek bemutatásával.
Tulajdonképpen annak a 4 évtizednek a felidézésével, amelyről Gábor beszélt, hogy 40 évig aktív volt.
Gyakorlatilag igen, hiszen ugye a 70-es évek közepén indul az életmű, és egészen a haláláig 1926-ig alkot, tehát az utolsó alkotások a halál előtt évből, 1925-ből származnak. Valójában több is, mint 40, tehát szinte 50 évet fog át ez az életmű, és egy olyan szerencsés helyzetben vagyunk, hogy nagyon sok és nagyon sokféle dokumentum is maradt fenn, és a család őrizte meg a hagyatéknak egy jelentős részét, azért mondom, hogy egy jelentős részét, mert egy kis része megsemmisült még a 20-as években, amikor a felvidéki birtokukon Liptóújváron tűzötött ki, de ahhoz képest, hogy itt volt közben két világháború, elképesztő gazdagságban vannak a családnál mind irathagyaték, tehát levelek, kinevezések, de ami még gazdagabb, az a fotóhagyaték, ugyanis a családban többen is fotóztak, és Stroblnak a bátyja hivatásos fotós volt, a sógornője is, igen, tehát ők egy házas párként működtettek egy céget Bécsben, üvegnegatívjai közöttük sztereó üvegnegatívok is mind megtalálhatók ma a családi hagyatékban, és ezeknek a digitalizálásával is nagyon sok új információra tettünk szert az elmúlt fél évben.
Beszélgettünk akkor tehát két szabadtéri tárlatról, de nyílik egy harmadik most nyár közepén.
Igen, így van, július közepén nyílik a Képzőművészeti Egyetem főépületében egy nagy Strobl életműkiállítás, amelynek én vagyok Erős Apolka szobrászművész mellett a kurátora. Olyan alkotások is kerülnek majd a nagy közönség elé, amit soha nem lehetett még látni kiállításon.
Kedves hallgatóink! Strobl Alajos születésének 170. és halálának 100. évfordulójára emlékeztünk. Köszönöm a figyelmüket a zenei szerkesztő Szabó Szilvia, a hangmérnök Schwarz Nóra és a műsor felelős szerkesztője Bicsák Eszter nevében is. Kádár Dórát hallották. Hamarosan a krónika következik.